Rádió Egyetem. György Péter előadását közvetítjük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. Épített, nem épített határa.
Akkor szeretnék visszamenni arra a pontra, az épített, nem építettnek a határára, ami szerintem a kulcskérdés. Minden ilyen kulturális örökség, háború, vita azért elkerülhetetlen benne az építészet, mert minden, tehát szemben, ugye erről beszéltünk, hogy a szerejtő folyó szemben egy időbeli narratívával ez egy teritoriális probléma. Tehát mindig is a lokalitás. Tehát más logika szerint halad. Nem egy idő szerint építi fel a történetét, hanem egy tér szerint. Ugye ennek megfelelően a múltba visszafelé nem események mentén halad, hanem terek mentén halad. Tehát az időben visszamenőleg is érvényesíti ezt a teritoriális logikát. És a narratívákat azok a terek mentén építi föl. Tehát tudunk ilyen tereket, a Verecke, ugye? Az egy tipikusan ilyen tér. Mit tudom én, hogy mi van, hogy Verecke híres útján ki jött be, meg ki nem, de ahhoz hozzarakunk egy teret. A Madarasi Hargita az ugyanilyen tér, az az 1000 éves határ, ugye? Fönt, ahol az 1000 éves Magyarország volt, annak a határa román állam kellős közepén megjelenik, mint magyar emlékhely. Az egy zarándokhely. Oda megyünk motorral, autóval, vonattal, biciklivel. És oda akkor érdemes fölmenni, hogyha ott el lehet bitangolni 2-3 napot, és kicsit orvul lehet nézni, hogy mit csinálnak ott a mi honfitársaink, hogy miért. Tudják, miről beszélek, oda mennek, és elérzik a saját maguk emlékeit. Vesznek előtte kopjafát. Erre van egy ipar, a kopjafa iparág. Ugyanaz, mint a székelykapu. Tehát lehet kapni sok kopjafát, rá van írva, hogy itt járt Ödön és Nóra, és akkor van rajta olyan, tehát minden. Tehát ez egy félkész termék, amit beírják, oda mész, Marosvásárhelyre, megkapod, megveszed, és fölmész helyre, és berakod. És ettől a hegy egy ilyen furcsa, őrületes benyomást kelt, mert nem, látod, hogy nincs semmilyen központi emlékezete, a román államot egyáltalán nem érdekli. Tehát a legcsekélyebb mértékben nem érdeklődik ez iránt, hogy a területek közepén valaki csinálja. És akkor ennek van-e jelentősége, nincs jelentősége, van-e jelentése, nincs jelentése. Kik használják ezt, kik csinálják ezt. Ez például szerintem egy iszonyú rosszal dolgozott, csak csendesen mondanám, mert ezt így nagyon durván el lehet intézni azzal, hogy ó, hát biztos persze a golymotorosok mennek oda, persze a golymotorosok oda mennek, mert azok mindenhova oda mennek, tehát nem bírnak magukkal, de azért mégiscsak egy elmellőzhető tényező. Hanem az sokkal érdekesebb, hogy egyébként kik mennek oda. Ugye feltűnően úgy szól az én tudásom erről, hogy inkább a határon inneni magyarok éltetik ezt a kultuszt. Tehát én több barátomat megkérdeztem már Kolozsváron, meg tudtam ott, hogy az ő diákjaik például úgy néznek rám, mint a hülyére, hogy az ő diákjaik azok könyvtárba mennek délután, vagy koncertre, de úgy általában nem szoktak. Tehát, hogy mert lássuk be, ugye mi sem szoktunk, magukat nem nagyon látom, amint lerohanunk ópusztaszerre, ami egy analógia, és ottan hirtelen. Vagy ha igen, akkor az lássák be egy kulturális tanulás, hogy a fesztikörképpel szerintem érdemes megismerkedni. És a fesztikörképpen tudom, a panoráma, ugye az egyetlen egy Magyarországon létező panoráma kép, ami viszont nagyon fontos kultúrtörténeti hagyomány, a panoráma, mint világ. 360 fokban van körben, és körben lehet menni, tehát akkor a nemzeti elbeszélést azt egy festményben, egy végtelen festményben rögzítjük. És nagyon szor állapotban volt, és minden egyébtől függetlenül az én, de azt gondolom, hogy jó, hogy ott van. Tehát az egész nem érdekel, de az, hogy az legalább meg nem. És akkor van egy fogalom, ami engem nagyon foglalkozott, ez a zarándoklatnak a fogalma. Ugye, hogyha azt kérdezzük, hogy mi a kulturális örökség gyakorlata, akkor arra azt kell mondanom, hogy abban a zarándoklatnak kulcs szerepe van. És nagyon sokféle zarándoklat van. Tehát magában a klasszikus zarándoklatban, hogy az hogyan laicizálódik, azt szerintem azt mondjuk evidens. De itt van például ez az egész, és ezt nagyon érdekel, hogy mit gondolnak, hogy az El Camino az mitől lett egy ilyen divat. Az most nagyon divat lett, ugye? Hogy az mitől lett? A Lourdes az nem divat, az El Camino hirtelen divat lett. És nem csak Magyarország. Oda-vissza, hát ugye az ok és az okozat, tehát nem tudjuk, hogy ugye ez egy csikönek, tehát nem tudjuk, hogy melyik volt. De igen, a könyv az benne van. De mitől? Ugye nem tudjuk rendesen, én nem tudom rendesen. Tehát magyarán turizmus van benne, mégpedig ilyen túlélő turizmus. Elég civilizált hely, de elég hosszú ahhoz, hogy végig menni rajta, az ne egy, tehát nem, igen. Tehát hirtelen benne van egy totál idegen történetet a dologtól, ez a Survival Camp című dolog, tehát az a celebek Afrikában. Celebritások azért mennek rajta végig, hogy ők végigmentek rajta. Tehát semmi köze nincsen a katolicizmushoz, semmi köze nincsen semmiért, hanem egy híres ember, hogyha azt közli, hogy ő elgyalogol mondjuk Madridtól Oszlóig, az a kutyát nem érdekel. Tehát magyarán ugye, hogy a narcizmus kultúrája kihasznál egy létező utat, ugye? Erről beszélünk. És valóban ez a könyvekkel összefügg. Az van benne, hogy eléggé kiépítetlen ez is. Persze ez nem áll így, de magyarán keveredik benne egy vallási élménynek a hiánya szerintem, azzal a dologgal, hogy van benne egy ilyen, hát ilyen magyar híres emberek szoktak erről írni, hogy ők ott voltak. Tehát mondjuk a TV2 volt vezérigazgatója, a Tolvaj Ferencnek is van erről egy könyve, de nem csak neki. Azt én nem tudom, hogy tényleg végigmentek ezen, vagy nem. Például Hagyó Miklós, tudják, hogy egy ilyen polgármester, és ő egy időben azt hiszem, hogy talán meg is tenni a könyvben, mindesetre ő is beszámolt arról, hogy ő ott volt, ami hát ugye vicces, vagy nem vicces. Tehát, hogy van a zarándoklatnak egy ilyen mediatizált haszna, nem? Tehát ez a felső szintje, ugye? Van ennek egy kevésbé látványos része, de mindesetre, amikor mászkálni kell egy, tehát majd a kulturális turizmusról beszélünk, tehát nem csak a hegy maga, csak azért hezitálok ebben a dologban, mert annyira nyomaszt az egész történet, hogy volt ez az ember, aki, ez az erős nevű úr, aki több ember elhalálozása után végül is ő is elhalálozott. És ő belül egy ilyen kulturális ikon lett. Az egy nagyon zavarbejtő dolog volt én nekem, mert hogy a magas hegy megszállása az mindig az egy ilyen nagyon... Tehát azban mégiscsak van egy ilyen kolonialista hagyomány az angoloktól, ugye a Hillary-től fölfele, tehát az egész megtalálták most az Edmundnak a holttestét, mert hogy a föld már olvad, és akkor így hirtelen előkerült. Hogy ebben mindig volt valami nagyon angol dolog, ebben a magas hegyek, mert Angliának nincsenek magas hegyei, de hogy ők hát tudják, hogy a sarokra menni, tehát hogy ez az angol sport, hogy a globális, vagy az univerzális kolonializmust mint egy kvázi legitimáljuk azzal, hogy felfedezzük az északi sarkot, indulunk a déli sarkon, vagy indulunk, Amundsen, meg kikapunk, meg nem. De hogy ez az egész Scott történet, oké? Okay? Tehát, hogy a globális kihívások az egy angol meccs, ugye? Hát azért ez inkább az volt az elején. Ma már ebből egy ilyen izé lett, egy ilyen international izé. Tibet abból él, hogy árusítja azt a nyomorult hegyet, és akkor a serpák meghal. Én ezt az egész dolgot nagyon riadtan láttam, mert hogy azok a mutatók, hogy hány ember halt meg mellette, azok nagyon ijesztőek. És az a gyerek, aki aztán végén meghalt, az a gyerek az nagyon ijesztő. Mert az egy, ugye az van, én nem vagyok egy hegymászó szakértő, csak sok-sok ilyen blogot elolvastam az ügyben, és abban az volt sok nyelven írva, hogy aki fölvisz magával egy gyereket, aki 4000 méter magasnál nem volt magasabban, az egy gyilkos. Tehát így lett ez leírva. Tehát ugye ez borzalom. És akkor van benne egy az angol szemlélet, hogy azt írja nekem egy nagyon kedves angol barátom, aki egy nagy hegymászó, hogy milyen nehéz nektek, mert nincsenek magas hegyeitek, és akkor jön egy srác Erdélyből, ahol még félig magas hegyek vannak, és akkor ő elkezdi ezt a dolgot kifeszíteni, és hogy tök jó látja, hogy az egész egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen restauratív nacionalista identitás, hogyan van összerakva a magas hegység. Tehát ez egy nagyon bonyolult, komplex dolog. Nagyon zavarba jött, mert nagyon sok ember halt bele, és ez nyomaszt engem ebben a történetben. De hogy ugye nem a Mont Blanc-ra megyünk föl, vagy nem tudom. De az igaz, hogy az egész modern turizmus a század elején, tehát a 19. század végén, az a magas hegység nacionalizálásával kezdődik el, tehát hogy fölmegyünk, és ugye azért megyünk föl, mert hogy mindig is az volt az etnikai megosztás, hogy a magyarok lent laknak a városokban, és ugye a hegyi mócok, ezek a csúnya románok laknak fönt a hegyen. Tehát amikor mi fölmegyünk a hegyre, abban bizony van egy tagadhatatlan nemzeti térfoglalás. Hát Erdély az magyar város, az egy urbánus világ, a magyar szempontból nézve, és a hegyi pásztorok, hát amit látnak mondjuk ebben az értelemben a Bodor Ádám prózájában, az ott fönt egy városon kívüli, tehát nacionalista világon kívüli, nemzetállamokon kívüli interetnikus világ, amiben nagyon sok veszély van. És amikor a Kárpát Turista Egyesület megalakul, abban ugye az van benne, hát nyersen szóval a vasalbertizmusnak az őse. Abban semmi baj nincsen egyébként, az a 1890-es években vagyunk. Tehát, hogy igénybe venni a hegyeket. És tulajdonképpen az Erős Zsoltnak az életében tulajdonképpen ez a keret, ugye? Tehát akkor megint ugyanez van, hogy a zarándoklat, a fizikai teljesítmény, a macsóizmus, de ugye nagyon sok minden keveredik össze. Az mondjuk egy ilyen látványosabb problémája ennek, fölmenni a hegyre. És akkor van ugye a városi turizmus, bármilyen furcsa, ez a városi emléktúra, ami ugye egy nagy divat lett az elmúlt 5-8-9 évben. Nem volt valamelyikük ilyen városi sétán végig menni. Azt ajánlom a figyelmükbe, az barom érdek. És tudják, állandóan tele van az internet, hogy nincs olyan kerület Budapesten, ami ne kínálná föl magát, és azért teljesen ártatlan dolog, mert egy 2 órás séta. Mitől lettek ezek ilyen népszerűen? Hiszen hát végül is mindent el lehet olvasni. Szóval azok az emberek, ráadásul akik oda mennek, azok nem tudatlanok. Tehát mondjuk lehet, hogy nincsenek elmerülve a 18. kerület történetében, de azért láthatóan ezek a csoportok, ezek inkább beszélgetnek egymással. Tehát ha már itt adtunk, az idegenvezetők, azok nem mondhatnak akármit. Egy csomó okos ember ott áll között. Tehát azt akarom mondani, ezek profituristák ott fent a hegyen, de miért mennek oda? Az első magyar modern sorozatgyilkos. És eleddig teljesen kiesett a magyar kulturális emlékezetből, tehát lehetett volna Nagy Sándor is, és most hirtelen a helytörténetben ez nagyon érdekes, mert valóban most hirtelen így megjelenik, mint emlékezett történeti probléma. És az internet okán ő egy pillanatokon belül ismert figura lett. Mondok például egy ilyen kísérteties apróságot. Volt a Lakatos Imre, tudják, ez a magyar filozófus, aki szörnyeteg volt, és ugye kiderült, hogy amikor őt a kommunisták végül kiengedték az ő dutyjukból, akkor kárpótlásból adtak neki egy lakást fönt a Melinda úton. Pont abban a házban, amit pár évvel ezelőtt az Eichmannék használta. Az például elég jó. Ez például szerintem van olyan, mint a Seres. És ugye ennek van egy ilyen nagyon fontos dolga, hogy egy ilyen kiválasztottság van ebben, ami egyébként minden zarándoklatnak az alapja. Ugye a zarándoklatnak az a lényege, hogy nagyon sokat kell szenvedned azért, hogy ugye azért kell sokat menned. Ugye a szenvedés és a testi szenvedés az a megalapozója egy szellemi megigazulásnak. Azért kell gyalogolni, hogy a testedet addig sanyargasd, ameddig meg nem érkezel, tulajdonképpen, hát elméletek az elkamnyom, az egy keresztény, tehát abban az állapotban, hogy hát, hogy a szellemed és a morálod változzon meg a testi sanyargattatás által. Ugye ez egy ilyen pici kis zarándoklat, amiben nagyon kevés sanyargatás van, de cserében mégiscsak valami kiválasztottság van. Tehát minél több ilyen intim információ van benne, tehát az egy nagyszerű ötlet egy tömeggyilkost így elővenni. Ha bemennek a terrorházába, ahol nem tudom, hogy bemennek-e, nem akarok ebben állásfoglalni, akkor például van egy bizonyos szoba rekonstruálva, a Péter Gábornak a szobája, azáltal emlékeznek. A Péter Gábor volt az ÁVÓ parancsnoka, és utána emlékeznek rá, hogy hirtelen egy ablak is meg van jelölve. Az ugye azért egy probléma, ugye van egy mítosz, ami igaz, hogy volt a Demény Pál nevű. A Magyar Kommunista Pártnak, az illegális kommunista pártnak, amit Moszkvából irányítottak, annak mind közönségesen 18-20 tagja volt, tehát nem volt egy erős szervezet. De volt 2 idézővetett frakció, a Weisshaus Aladári és a Demény Páli, amelynek sok 100 tagja volt. Ezek a legalitás és illegalitás határán levő frakciók voltak, tehát nyilvánvalóan valamilyen viszonyban voltak, sokat ült mind a kettő a Horthy alatt, de ugyanakkor mégiscsak valamilyen beszélőviszonyban voltak a rendőrséggel, mert az elkerülhetetlen. Tehát van egy 500 tagú félig legális kommunista sejted, akkor valamilyen megállapodást kötsz a csepeli rendőrökkel. És mint erre a Péter Gábor és a moszkvai kommunista nagyon féltékenyek voltak, mind a kettőt azonnal lecsukták, tehát azzal kezdték. És a Demény Pál az ott írta bent az Andrássy út 60-ban a Dialektikus és Történelmi Materializmus című kis füzetet, amit a Magyar Kommunista Párt adott ki, és ezt ő szerette megírni, hogy május 1-én Péter Gábor fölhozatta őt az ő cellájából, hogy együtt nézzünk. Azt mondta neki, hogy azt mégsem lehet veled, jól ismerték egymást, hogy azt mégsem tehetem meg veled Palikám, vagy Deménynyelvtárs, hogy ne lásd az első szabad meg is elsőt, úgyhogy kikönnyököltek az ablakból, és mint két kedves ember ott nézték egymás mellett. Ez tipikusan egy ilyen szerint pilgrimét probléma, hogy értik, tehát hogy bemész, és akkor ugye ez az ablak, ahol, ami nem biztos, hogy az ablak volt, de mondjuk ez legalább abban az épületben, amelyik ugye az autenticitásáért küzd, ugye, mert elméletileg az Andrássy út 60, az egy nagyszerű példa arra, hogy az egy hely legyen, csak elcseszték, mert egy ilyen látványparkot csináltak belőle, és semmi nem valódi benne, tehát minden hülyeség benne. De a mítosz az az igazi, tehát a hely az eredeti, és valóban a Péter Gábor ott tartotta lent a pincében a Deményt, és valóban 46 végén, jelzem utána Rajk vitette át egy sokkal szörnyűbb helyre, és verette agyon, tehát, de ez már csak a magyar életnek a izéje, hogy a kommunisták egymást is pont úgy verték, mint a nem kommunistákat, de az ugye utóbbi nem tartozik rájuk. De akkor lám ugye azért mész oda, hogy legyen egy exkluzív tudásod. És az exkluzivitás szerintem az a kulturális örökségnek egy nagyon fontos része, hogy személyessé válik. Ez a Nádas sikere, ugye? A Nádas vonatkozó írásának a sikere, emlékeznek rá a Szász Béláról, ugye? Szász Béla Minden kényszer nélkül című könyvében, a Szász Béla az egy spanyolos volt, egy nagy magyar kommunista volt. Tehát az volt, hogy 56-ban a tehát ült a Rajkper idején, és utána 56 után tulajdonképpen őt elengedte egy volt spanyolos társa, aki egyébként akkor titkos rendőrség egyik fő kommunistája volt a Kádár rendszerben, és az volt a Szásznak egy útlevelet valójában. Tehát elég erős volt ahhoz, hogy ezt megtehesse, tehát elengedte. És a Szász volt az egyetlen egy, aki 49-ben a Rajkperben nem vallott a Rajk ellen. Amiért nem tudta betenni a perbe, és véletlenül ezért élte túl. És sokat verték, de nem engedett ebből a dolgból. Pusztán egyébként abból a nem hősiességből, persze írja, mint hogy igazi kommunista volt, abból a józan megfontolásból, hogy az védi őt, hogy nem val. És leírja az emlékirataiban azt a pontos napot, amikor egyszer viszik föl egy autóval a Szabadság, nem tudta, csak rányul a Szabadsághegy, mert egy megy fölfele, és akkor meghallja a Fogasnak a hangját, mert be van kötve a szemed, de a fülét elfelejtették. És hogy hallja a Fogasnak a hangját, amikor fölviszik, és akkor körülbelül beazonosítja, hogy ő a Szabadsághegyen van, és akkor leírja azt a szobát, hatszögletű furcsa toronyszoba, ahol verik, és Rajkkal szembesítik, és az ablakok be vannak ragasztva vagy függönyözve. És akkor elnéztéddel később a Nádas megkeresi ezt a helyet egy írásában. Tehát megy föl, és követi, mint egy guidebookkal a Szász Béla könyvén. Egyszerűen nagyon könnyű utólag megtalálni, pont maguk is megtalálni egy perc alatt. Jelzem, ezen a Szabadság egyik túrán szokták ezt emlegetni, hogy ott van a Normafánál, tudják, a sípálya, és a sípálya túloldalán ott van egy ház, a mai napig egy jó lerohadt ház, ha már itt tartunk, de zavaros lakókkal, minden, és ott van ez a torony. És fölment, és lefényképezte. Ez a hely azonosítása. Ez egy nagyon finom és egy nagyon szép írás. És tulajdonképpen a Nádas összes képessége benne van. A hely azonosítása, a nagyon jól tud fénykép, tudja, fényképész. És hát tulajdonképpen egy olyan zavarba ejtő dolog, mert a mai napig, hogyha ott elmész előtte, akkor már soha többet nem mész el ugyanúgy előtte. Tehát az valóban egy exkluzivitás abban az értelemben, hogy egyébként a kis duranevi kollégájuk csinálja most ezt a túrát fönt a hegyen, ő vette át az elődjeitől. Tehát ő ezt beleírja ebbe, tehát soha többé, ugye az a dolognak a lényege, hogy soha többé nem úgy élsz ebben a városban, mint éltél előtte. Mert mindig fogod tudni, tehát a, tényleg valóban, és tényleg ez beépül. Tehát, hogyha megyek fölfele a Fogassal, akkor mindig arra gondolok, hogy mert ugye az van, hogy ő ott bent hallja, miközben verik, hallja, hogy a Fogas csirimpen. Tehát a tulajdonképpen, ez egy nagyon fontos, ez a kísérteties hely, nem tudok más mondani, ez a spectral space. Tehát az, hogy amikor lemész mikróba, akkor a kulturális örökségnek megjelennek ezek a furcsa dimenziói. Tehát, hogy közel vagy ahhoz, hogy tényleg itt állt valaki. Vagy tényleg itt volt-e. Ezek a túrák, ezek a zarándoklatok, azok tulajdonképpen egy beavatási szertartások, ezt lássák be. Tulajdonképpen miért kell valakinek ma vallásos élményéhez a zarándoklat? Ez egy nagyon fontos probléma. Miért kellett a 12. században, azt tudjuk. De miért kell ma? És tekintsenek el attól, hogy az össze nem tekintenek, benne van a turisztikai divat, meg... de tegyük fel, hogy tényleg vannak emberek, akik jó Isten okán mennek oda. Miért kell a jó Isten ez a 21. században zarándokolni? Hogy kijöjjünk a hit rutinjából, ugye? Hogy ez egy ilyen, hogy hittanóra van, meg utána focizunk, utána meg kémiaóra van. Tehát abból a rutinból, ami már nem gondolsz végig, ugye? Igen, és szerintem van benne még valami, hogy a hit az egy élmény. Az nem egy üres gyakorlat. Lehet úgy élmény, hogy ahogy elolvasod azt, hogy a hit az egy élmény a Kierkegaardnál, hogyha ez jut neked, de egyébként nem, az egy személyes dolog. Azért mennek be az emberek, lássák be a templomba, és fogják meg, oda van írva, hogy itt minden második római templom tele van könnyező madonnákkal. Ez itten a szent, nem tudom milyen templom, a szent van a templomba, a 19. században egyszer elkezdett vérezni. És akkor ott odamész, és azt megfogod. Tehát minden vallási turizmusnak annak a személyesség az alapja. Tehát te egy élményt akarsz, és nem, mert hogy egyébként ugye a modern katolicizmus, a protestantizmusról végképpen mezőben nincs nagyon mit beszélni, az nem kedveli, hogyha te a csodát magad termeled, ugye? Ezt nem szeretjük, hogyha maga, tehát már bocsánat, hogyha azt mondja nekem, hogy képzeljem el tanárul, a hétvégén voltam misén, és látom ám, hogy a képről folyik a Krisztus vére. És ezt így benyomja nekem órán, az egy zavarba ejtő mozzanat. Mert egyrészt becsületből nem fogom kétségbe vonni, másrészt meg mégiscsak azt fogom mondani, hogy beszélgessünk óra után kicsit. Mert hogy a hit az közvetített, ugye? Mi pedig kulturálisan közvetített. És azt szeretik az emberek, hogyha vallásosak, lássa ebbe, hogy hát hogy bizonyosságot akarnak kapni, nem? Már hogyha nem protestánsok. A protestánsok ezt a dolgot radikálisan elintézik, tehát ők azt akarják, hogy senkinek a vallási íze. De a katolicizmus annak mégis, vagy nem csak a katolicizmus, hanem az attól balra vagy jobbra levő, tehát a hit gyülekezete felé, hogy egy közvetlen élményed van. És ez ma már nem nagyon jön össze, mert a 19. század, 18. 19. tehát valójában mi onnan tudjuk, hogy a jó Isten a égő csipkebokorban megjelent, hogy ezt olvassuk, ugye? Tehát nekünk hagyomány van, és nem közvetlen csoda. Elváratik, hogy elolvassod az Új Testamentumot, de zavarba ejti, hogyha azt mondod, hogy értik, a közvetlen Isten tapasztalatról való beszámoló az egy kulturálisan zavarba ejtő pillanata az életünknek, ugye? Jelzem, tehát nem tanácsolnám, hogy kétségbe vonják azt, hogyha valaki erről számol be, csak minthogy általában a világ nem csodákon keresztül kommunikál, hanem szövegeken keresztül, tehát hagyományon keresztül. Nem annak kell az ima, aki az Isten megtalálta már, mondja Babics, tehát majd inkább van egy hitetlenség. Valamiként Isten van minden gondolatnak az alján, mondja az Adi. De ezek szövegek, ugye? Szövegek, amelyek... A Szent Balázs az egy Babics vers, ugye? Ami a megmentésről szól, hogy meg lehet a torokrák elől menekül. Tehát ugye a vallásos élmény az egy textuális élmény, és az ima egy templomban inkább rutinszerű. Ehhez képest nagyon fontos és nagyon kiemelkedő pillanat, amikor azt gondolod, hogy közel kerülsz ez a dologhoz a személyedben. Ezért, szerintem az emberek ezért mennek zarándoklatra. És a kulturális zarándoklat az ennek a nem csak a laicizált változata, hanem egy bizonyos értelemben szembetalálod magad egy ugyanilyen élménnyel. Tehát azt kapod meg, hogy hát nevezzük nevén a gyereket, hogy valamilyen módon egy kulturális emlék az nem egy iskolai lecke, mint ez itt, hanem az a tied. Nem ezért teszünk el tárgyakat például, nem ezért szokták kifosztani tengerpartokat, törnek le emberek szobrokról, ha nem tapizzák, akkor letörik. A Hadik Andrásnak van egy szobra fönt a várban, ugye? Az hol van agyon simogatva? Hát szegény ló tökei, ugye? Mert hogy a műegyetemisták nemzedékeinek oda kell menni, meg kell nekik azt fogni. Ami ugye nagyon zavarba ejtő, mert a turisták nézik, és azon gondolkoznak, hogy milyen furcsák ezek a magyarok. Szóval, hogy miért pont ezt a részét kell a hadiknak, és nem lehet nekik elmagyarázni, hogy ez egy műegyetemi tradíció, nem tudjuk. Némely idegenvezetők egyébként rendesen elmondják, ezt én bírom is. Tehát, hogy ne gondolják, hogy mi hülyék vagyunk, milyen bunkók, hanem ez egy egyetemi tradíció. Aminek nincs oka, vagy nem tudom micsoda. Magyarán a kérdés az az, hogy ugye az elejétől fogva úgy kezdtük, hogy a nagy történelem a személytelen, a kulturális örökség a személyes. Tehát, hogy hozzáférsz valamihez. És szerintem ezek a pilgrimétek, ezek erről szólnak. Bemenni eredeti lakásokba, az például egy ilyen nagy kihívás. Van ennek egy iparága, nem? Minden angol arisztokrata abból él, lévén ott nincs, ebben azért nem lehet nemzeti kulturális örökség kastélyprogram, amelyik rájuk költ, és ugye nem tudnak fenntartani egy 200 szobás kastélyt, kiadják a felét, és nem, hanem arra, hogy maga oda mehet és megnézheti, de ő abba kell. Tehát azt láthatóan nem egy sikeres zarándoklat, hogy maguk elmennek Skóciába, és bemennek egy kastélyból, nem lakik senki. Oda senki nem akar elmenni. Mindenki azt akarja látni, hogy maga ott ül és reggelizik. Ami iszonyú kínos, nem? Mert jobban lehetne úgymond nézelődni, de nem, ők azt akarják látni, hogy maga ott áll, meg főz a konyhába, bemennek a konyhába, ezt ragaszkodnak. És nem olyan, mint a Csengetett My Lord című vidám tévésorozat, de persze az. Rengeteg angol arisztokrata él ebből a dologból. Mert nem, értik nem lehet fönntartani egy ilyet, és a kertet nem tudják kifizetni. És amikor azt lehet látni, hogy a Lord nem tudom kicsit, hanem szamár ember ottan, az ő. Csak ugye ezek vannak ilyen angol vicceik, hogy természetesen a skót kastélyokban az embereknek állandóan tweedzakóban kell járkálni, szóval úgy meg szoknyában, ami már tényleg kihozik ez a sodrukból, mert hogy ők ott ugye egy biodíszletet képeznek, és saját magukat játsszák el. Tehát, hogy magyarán mindig ugyanaz jön elő, hogy ami nem személyes, az ehetetlen. Csendesen kérdezném, hogy akkor még lejjebb ezen léjjenek. A lakás gasztronómia az nem ez? Tehát, hogy tudják, ez a főzzünk a lakásban. Emberek, mert az van, hogy kimész az ő vécéjükbe. És ott áldogálsz és nézed, hogy milyen könyveik vannak. Tehát nagyon messze belátsz az ő életükbe. Megállsz a fürdőszobájukban, ez hiába pucolod ki, meg az a tényleg az ő lakásuk. Oda bemész, ők főznek, nem túl jól, te meg kagylózod az egész életüket. Étkezés ürügyén én szerintem egy nagyon furcsa és bonyolult testi kapcsolatra lépsz velük. Ülsz a foteljükben, nem? Az étterem az csak személytelen, nem? De bemenni, maga beengedne engem a lakásába, mint gasztroturistát? De jogos, hogy ez egy intim szférába való bemenet, nem? Az ember a barátait hívja meg ebédre, nem? Gazdagabb családoknál van is egy ilyen vendégfürdőszoba, nem? Egy fürdőszoba az mégiscsak az intim részünk. Kuperáj van-e benne? Milyen könyvek vannak a WC mellett, hogy világosan fejezzen ki magam, azért az mégiscsak a magánéletem, nem? Főképp akkor, hogyha ugye vendégek jönnek, ezeket mindig szemléznem kell, hogy kibántódik meg. Érted, gyorsan cenzúrázni kell. Ráadásul a kádban szoktam olvasni, és ott van mellette, és akkor ezek, hát az mégse lehet, hogy jön az X-ért, és én a kádban olvasom az ő züllött regényét, de mégiscsak a barátaim, de vadidegen embereknek pénzért. Erre például egy ilyen gasztroblogger, azt meg is olvastam, hogy én, tehát én házban főző prostituált vagyok. A szolgálataim tökéletesen megfelelnek annak, ami a prostitúció. Nevezetesen fizikai interfészbe bocsátkozom vadidegen emberekkel pénzért. Esznek a tányéromban, és hogy ő nem lát ebben olyan nagyon nagy különbséget, hogy azt mondja, hogy ezen belül ez már higiéniai kérdés és egyéni pszichi kérdése. Írja magáról, nagyon indignálódottam. Ez egy, milyen megkérdés, egy elég jó blogger. És azt mondja, miért nem ugyanaz? Van ez egy ember, ír nekem egy levelet, én azért bejön a konyhába, belenéz az edényként. Van egy ilyen roma közös, valahogy 8 ker mélyén van. És ez például nagyon érdekes, mert ott például van egy ilyen, hát ez mégiscsak egy ilyen pro-roma párti etnikai tüntetés oda menni enni. Hát nincs irgalom. És tudnék, hogy tényleg az történik, hogy ráadásul inkább csak egy lakásnak a benyomását kelti, mert van egy rendes, az egy menza napközben, az egy kultúra. Tehát ott rendes két néni főz annak rendje és módja szerint, nem nagyon gasztronómiailag szofisztikált dolgokat. Tehát babos káposzta van, tehát krumplis lángossal, tehát az este 8-kor az egy nehéz probléma. Érted, mert hogy az garantált, és azt mindenki, a finom emberek járnak oda, az ő osztálytudatukkal, és akkor ezt ugye kínos, hogy minden nagyobb fasza, de nem kéne megenni. Mert hogy azt ugye rosszul lesznek tőle, de hát azt már nem lehet őket sértegetni. Tehát nagyon bonyolult az egész, ugye? Tehát mert mintha minden elkezdeni újra termelni, a modern nagyvárosnak az alapélményét, a személytelenséget, azt elkezdik így rekonstruálni a személyesség. Tudnak még ilyet mondani, ilyen interfészt, ami ilyen nagyon biztosan személyes? Molnár Cépál műtő, tökéletes példa, igen. Tehát nem csak a Molnár Cépál első osztályi képeit látott, hanem azt, ahol ő ott élt. B&B. Miért jó nekünk nem szállodában lakni, hanem egy vadidegen ember ágyában heverészni? Nem B&B, bocsánat. De mégiscsak az, hogy das Leben der anderen, tehát belelátsz a mások életébe, nem? Tehát a szálloda az ugye azt jelentette, az egy tömeg, tehát majd a személyesség mozzanata. És tényleg az. A co-surfing az még zavarba ejtőbb, igen, mert ott az egy csere. De itt ugye az van, hogy te vagy a voyeur, mert egy összegér besétál az F-metró alatti lakásba, és akkor jön a kielvett a csészécskéből, kihívott az ágyacskából, vagy fordítva. Fölteszem, hogy mindez nagyon szofisztikált, nagyon civilizált, nagyon... De hát mégiscsak az van valóban, hogy hogy egy szomszédhoz hazamegyek. Magyarán olyan, mintha sorozatban visszacsinálnánk azokat a modern interfészeket, amiket az elmúlt 200 év fölépített, nem? Ugyanez van autóban, nem? Elméletben ugye az autóstopban az volt a kellemetlen, hogy maga fölvett engem, és akkor, ha nem beszéltem magával, az pofátlanság volt, ha beszélgettünk, az még nagyobb. Nem, annak mi a fészkes fenéről kell beszélgetni valakivel azért, mert elvisz. Most ezt az egész dolgot tökéletesen megoldjuk, egyszerűen pusztán, hogy Bécs-Budapest között mindenki imádja, hogy végre nem kell egyedül lennie. Miközben mi modernek, idézőjelben téve azt kedveltük, hogy azért, hiszen látják, mindenki érül az autóján. Nem akarnak egyedül lenni. Tehát nem akarnak vasúton, tehát gondolják meg a márai, hogy leírja az utazót. Vasúton, elegánsan, beül egy taxiba, ott nem kell beszélni, megérkezve a szállodába, és ottan pénzért kapsz egy szobát, és megfürdesz, és minden rendben van. Tehát no interface. Ez nagyon fontos. Hanem mindent technologizálunk, és személytelenítünk. És az egész dolgot visszájára fordítottuk. Be akarunk menni a díszletek mögé, teljesen jogos. Nem hisszük el azt a modern élményt, amit megkaptunk. Kockáztatni akarunk, ismerkedni akarunk, zavarban lenni, mindenféle jó, vadidegen emberekkel úgy étkezni együtt, mintha összetalálkoztunk volna. Őszintén megmondom, engem először nem, bár ugye van köztünk egy pár ezer évtizeden, engem először ez nagyon zavarba hozott, és aztán rákaptam. Kicsit rossz lelkiismerettel, hogy ez hogy van, de rákaptam én erre bizony. Ráadásul ezek a berlini szállodák, ezek adandó alkalommal ezt utánozzák, az a vicc. És hát tényleg kellemes élményeim voltak immek Klausszal. A szomszédban lakott, megkért, hogy a gyereket egy kicsit pásztorolja, ameddig ő lerohan a középbe. Tehát nem úgy éreztem magam, tehát tulajdonképpen vicces volt. De valóban ez egy nagyon más érzés, egy városban menni egy lépcsőházba. Van egy kulcsod, érted? Tehát nem, a szálloda az egy ipari áldozat volt. Tehát magyarán olyan, mintha visszük lefele a léptékeket. Kevés emberrel akarok elmenni együtt föl a Szabadsághegyre, hogy megtudjam azt, hogy melyik házban kiélt. Nem akarok szállodában élni, vagy idegen emberekkel akarok egy autóban utazni Kecskemétről Budapestre, és közben úgy csinálni, mintha együtt utaznánk. Szerintem ez egy nagyon fontos fordulat. És ugye amikor arról beszélünk, hogy az egész kultúrás örökségnek az a kellemetlenség, hogy nem tudjuk egy szaktudományhoz kötni, azt pont erre mondom. Tehát nagyon nehéz egy ilyen dolgot egy fordulatként leírni, mert tulajdonképpen ez mi? Urbanisztikáról beszélünk, szociológiáról beszélünk, kulturális kommunikációról, tehát nem, nagyon nehezen tudjuk ezeket, mert nagyon sokféle tünete van ennek a dolognak, de mégiscsak az alján ott van ez a, szerintem ez a léptékváltás és a személyesség és az eredeti élmény iránti vágy. Tehát nem akarunk a nagy történelmet tudni, nem érdekel minket, hogy hol lakott Kodály Zoltán, akiről tudjuk, hogy kicsoda, hanem az érdekli magukat, hogy egy tömeggyilkos a 16. kerületben hogyan grasszált. Magyarán nagyon fontos, hogy a célpont is megváltozik. Tehát nem bevett, kanonizált helyeket kívánunk meglátogatni, hanem ha akarják, semmit mondó helyeket. A Budapest titkos kertjei az például egy nagyon érdekes probléma. Annak van egy, lám egy urbanisztikai fordulat, csak ezért mondom, hogy mennyire kellemetlen ez, hiszenféle. Ugye a Párizs városában az előző polgármesterig járt az a szokás, hogy hogy egy csomó olyan házban bezárták a kaput, ahol a lakások, azok bérlakások, de a ház az a városé. De hát ez mindig be volt zárva, az józan dolog, nem? Lássa be, Pesten is az történik, hogy a lakó... És egy polgármester azt mondta, hogy ez neki nagyon nem tetszik. Azok a kertek, amik vannak, azok a titkos kertek hátul, azok a utcáról, tessék kinyitni. És akkor ettől jött egy 5 éves állóháború, és aztán rákényszerítette őket, és nagyon más dolog úgy menni egy utcán, hogy hitlen bemész egy kertbe. Egyébként praktikusan is, mert például azt mondta, hogy egy csomó olyan ember, akinek nincs, mondjuk vegyük a Budapestre lefordítva, 6. kerületben egy darab park sincs. Mert ugye az utolsó park az Opera lett volna, de azt is beépített. Tehát, de van ellenben mondjuk 40 ezer ember, aki a gyerekével a izében grasszál, ugye? És erre azt mondja, hogy túró, van legalább 200 ház, tessék kinyitni, és ott maga hátra megy, és ugyan, oké? Tehát magyarán ugye a dolognak van egy nagyon fontos része, hogy az örökség, és akkor mondanám ezt a csúnya Habermas-jános kifejezést, és a nyilvánossághoz való vissza. Tehát, hogy ez az egész, ez megváltoztatja a public és a private közötti határt. Privát történetekre vagyunk kíváncsiak, nem nagy történelmi hősökre. De például csendesen mondanám, hogy Visegrádon, de én nekem valóban van ez a 48 mániám, úgy értem, hogy az nagyon foglalkozott engem, hogy vissza lehet-e nyúlni 48-ig, és mint hogy nem tudok oda visszanyúlni, ezért minden olyan szám. A Görgei nagyon szép. Én nagyon foglalkoztat bejutni a Görgei házába. Tudják, ott élt Visegrádon, holt magányban, senkivel nem állt szóba, illetve senki nem állt, először ővel nem álltak szóba, aztán ő nem állt szóba senkivel. Tehát amire megváltozott az idő, addigra én már... Amikor megtaláltam a házát végre, akkor rettenetesen jól éreztem magam, mert azt gondoltam, hogy legalább látom, hogy mit látott. Engem nagyon foglalkoztat a Görgei Artúr, tudják, van ez az egész íj és kontra nem, én meg azt gondolom, hogy ő egy hihetetlen bátor nagy ember volt, tudják, aki nyitott agyával, tudják, hogy kilátszott a koponyájával. Tehát én nem tartom egy árulón. De azt én nagyon jó tudni. Moszkvában egyszer eljutottam a Sztálin egyik bunkerébe. Az például rettenetesen érdekes volt, az egy igazi, és akkor mindenki megesküdött nekem, ez a Magyar Intézet igazgatónője, a kis Ilona szervezett minket oda be, és úgy tűnt, hogy az egy ilyen igazi dolog. És azt is állítja, tényleg egy lakótelep alatt van, tehát nagyon nehéz oda kimenni, és azóta ráépült egy lakótelep, összesen 7 bunkerje volt, hogyha menekülőre kell fognia. Ezek mindegyikben iszonyatos gépezetek vannak, meg az íróasztalok, meg minden. És az egész dolog úgy még jól is volt, aztán elkezdődött, hogy összesen ilyen, az meg egy ilyen diplomatákból összegyűjtött, tehát amerikaiak voltak ott, mert németeket, tehát ilyen diplomata gettói. És akkor utána elkezdődött az őrületes grúz ételek zabálása, amitől az egész dolog viccessé vált, és akkor menekülőre fogtam. De hogy az például rettenetesen foglalkoztatott, hogy hát ezt tudják, amiért a németek a Hitler bunkerrel tudják, hogy a láthatatlanná tették. Tehát addig gyakorlatilag az egész Mannmal az azért van, hogy ráépült többek között a Hitler bunkerére, hogy soha többet nem esett. Amikor a Hess meghal, tudják, a börtönben, a Rudolf Hess, Stammheimben, a börtönben, akkor aznap este, amikor meghalt, aznap este ledózerolták a börtön. Tehát úgy volt, hogy kivitték onnan az ő tetemét, azt elégették valahol, kivitték az északi tengerbe és beleszúrták, és amire másnap reggel fölébredtél, addigra már a stammheimi börtönt bontották, és iszonyú tempóban bontották, őrületes erővel elbontották, hogy ne legyen, tehát semmilyen neonáci emlékhelyet nem akarnak. És egy bevásárlóközpont van a helyén. A Hitlernek a lakása Münchenben, volt neki egy lakása, és ez nagyon adódott, hogy abból egy ilyen emlékhely legyen. Amit úgy oldottak meg, szerintem iszonyú intelligensen, hogy az a adott kerületi rendőrös az egész ház, ami az elég vicces dolog, mert 4 emeletes, iszonytató méretű házról beszélünk, és egész Németországban mindenki azon röhög, hogy ott a legjobb dolog rendőrnek lenni, mert minden őrmesternek van egy saját szabálya. Csak ennek ugye az a következménye, hogy két dolgot nem lehet megállni előtte, és nem lehet lefényképezni. Tehát ezt tök jól kitolták az egész dolgot. Tehát a téren lehet mászkálni neonácinak, de a közelében nem mehetsz a háznak, és ha fényképezel, akkor iszonyú keményen megbüntetnek, mert föl van írva. Hát ez ilyen szokásos nemzetbiztonsági trükk, hogy a nem rendőrség épületének a terét sem. Tehát egyébként nagyon vicces, hogy rámész a Google Maps-re, akkor hirtelen látod, hogy a kép elvakul. Tehát még ott sem, tehát a Google Maps-re mész, ott sincsen. Mert az mindjárt elképzelhetetlen, hogy a Hitler lakása, miközben a művészetőzőben benne van, tudják, a Lee Miller fényképe miatt. Tehát Lee Miller az ő kádjában ül mesztelenül. Rengeteg művészet, az egy fotós volt, de rengeteg művészettörténész iszonyatosan érdekel. És lenne is egy ilyen vicces módon egy ilyen balos pilgrimétje, de nem bír lenni, mert azt nem lehet elmondani a német őrmesternek, hogy bocsánat, én nem neonáci vagyok, hanem művészettörténész, aki jöttem Amerikából, és pont a Lee Millerben utazom, tehát nagyon szeretném látni a Führer eredeti lakásában, hogy mi lett a kád helyén, mert ez nem megy át, mert azt mondja, hogy nincsen kád, ott Schwarz őrmester dolgozik viszont ott az. Tehát ő ráadásul ennek van az ellentetje, amikor eltüntetsz nyomokat. Tehát amikor kifejezetten kipucolod a térből. Magyarországon mondjunk csak egy pár ilyet például, hogy a Rákosi Hanvainak a hazahozatala, ami titokban zajlott le, a család, mert ugye nem lehetett mit mondani. Neki itt volt egy családja, ő meghalt a Szovjetunióban, és ugye a Magyar Szocialista Munkáspárt szerette volna, hogyha őt ott azonnal el is temetik, ahol van, de hát a család azt mondta, hogy bocsánat, hát az ő nagybácsikájukat ugyan már mi. Hát haza kellett hozni. Gyorsan elolvasztották, még Oroszországban, tehát egy serbli érkezett haza, amit beraktak a farkasrétnek a legkívülesőbb, tehát a legfölsőbb részére, hogy maguk ne akarjanak oda járni. Nem nagyon látnám egyébként, hogy egy nagyon erős érdeklődés van a Rákosi Mátyás fan club iránt, de hogy a jelzem, ez az újfajta turizmus, ez bármikor divatba hozhatja. És ez egy zavarba ejtő probléma, hogy most akkor lám ilyen fiatal, kulturális örökség turisták keresik föl, az, mint az elhagyatottság metaforáját. Mi van a Szálasi sírjában? Az ugye egy legenda, hogy az benne van a 298-as parcellában. Amiért egyébként nem kevés oka van annak, hogy azt olyan iszonyú tempóban szétdózerolták és szétverték gyakorlatilag minden egyesét. Mert hogy az nem volt olyan szélsőjobboldali magyarországi fan club 89 után, ami a Szálasit nem akarta volna elpucolni, kivéve egy-két Szálasi őrültet, akik így kénytelenek ki is menni, de az időponton kívül nincsen semmiük. Tehát ott áldogálnak, de ugye az a parcella nagyon nagy, tehát nem kapják meg azt, hogy magyarán nincs egy darab kutrica, amire azt lehet mondani, hogy ez itt pont a Szálas. Mert az emlékezetnek annak, hogy idő, vagy tudjuk, hogy mikor végezték ki, de nem ugyanezt csinálták a kommunisták a jelzem magával a 301-es parcellában? Tehát, hogy elásták őket Gödöllő mellett lehetőleg. Szóval nem, tehát hogyan van ez az egész történet, ugye? Tehát a halottaknak azoknak nem, mert az mindig zarándoklat gyanús. Menjünk csak még akkor ebbe a történetbe lejjebb, hogy tulajdonképpen a titkos kert az egy nagyon jó része ennek a dolognak, hogy kitartja a kezében azt a dolgot, hogy az emléktáblák, bocsánat, Anna, saját magunkról beszélek, ugye ez, amit itt vadul el akartunk kerülni, tehát bármit, csak emléktáblát, azt nem, azt nincs. Hogy kitartja a kezében az emléktáblák, az a leghomályosabb műfaj. Ugye itt lakott című. És ugye látják, annak például van egy ellenkultúrája, amit én eléggé bírok. A Rumba-Sebestyén utcában van egy emléktábla. Tehát nem tudod, hogy most akkor ez egy konceptárt, vagy pedig az van, hogy tényleg itt laktak, és tényleg itt. Tehát magyarán, hogy az egész dolog, mindszerűen ugye az emlék fogalmával van egy nagyon erős viccelődés, a műfaj betartásával, tehát egy kis kőtábla, fekete felirattal, izével, ahogy a Hányás is. Akkor van egy, az András úrnak egy mellékutcájában, hogy itt lakott nem tudom kicsoda, aki nem volt senki. Azt én baromian bírom. Itt akkor nem Kovács Pál, aki nem volt senki, kész. Az tök jó. Tehát elkezdődik ennek a visszacsapása. A Bálint György nevű újságíró a két háború között meghalt 44-ben, és ő neki ott lakott, a Radnótinak volt nagyon jó barátja, ott lakott, mert a Lipótvárosban volt a Szent István parkban egy emléktáblája, hogy itt lakott Bálint György 1948-1943. Jó. A rendszerváltás után elmúltak az idők, ezt az emléktáblát leszették onnan. Először ez a Tóth József nevű óvoda elrabló polgármester, aki tudják, ott van a 11. kerületben, először visszatette, másodszor már nem tette vissza, rálegyintett. Ugye én meg makacs ember vagyok, és kultúrás vagyok, én írtam neki egy nagyon kedves hivatalos levelet, hogy szerintem ez tűrhetetlen dolog, mert hogy ez meg az meg amaz. Akkor nem válaszolt. Akkor egy este kitettem egy táblát, mert ugye nagyon szeretem a Bálint Györgyöt, tehát csináltam egy pakundeklit, és azt fölraktam. Ugye az eredetén, azt másnapra levették, az nem volt. Akkor megdühöttem, és kértem tőle egy fogadóórát. Akkor nem adott. Akkor elintéztem, akkor mondtam, nézze, én nem tudom ki magam, a Bálint Györgyről semmit nem tud senki. Mi a fenének egy embernek egy emléktáblán, mondta nagyon okosan. Amire már rég senki nem emlékszik, mert alapon a kerület összes lakosát, ne arra, hogy rengeteg embert megöltek a világháborúban, mindegyik. Ez egy irodalom történeti példa, mondta, leszarom, mondta, nem mondta, ez kövező. És tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy nem éreztem magamat megvertnek, hanem tanultnak éreztem magam. A Bálint György emléktáblája az egy kánonnak volt a része, amely kánonnak rég semmi nyoma nincs. Maguk nem tanulják az egyetemen a Bálint György nevét, a Bálint György egy. Valóban azt kell mondanom, én nekem egy szent ember, de hát ki? Tehát ilyen rangú, idézőjelbe tett, két háború közötti, 44-ben megölt íróból, költőből, újságíróból, ma mondjuk 400 alsó hangon. Az 400 emléktáblát jelent? Ugye magyarán, hogy akkor elkezdődik a személyességnek az iparosítása. Párizsban ezt nem világosan szabályozza. Minden kerületben mindenkit, aki Párizs felszabadításakor, illetve a rezisztanszban meghalt, annak kötelesek tartani egy emléktáblát. Ott, ahol született, és oda minden egyes évben a polgármester kiviszi az ottani iskolásokat, és kérelhetetlenül elmondja nekik, hogy ki volt. Ő maga. Tehát abban nem szórakoznak. Hat helyre mennek, hat helyre mennek. Mennek szépen, mennek, mennek, mennek. Nem tudom, hogy van-e értelme. Szerintem nincs. De transzparens. Tehát aki a francia ellenállásban meghalt és párizsi lakos volt, annak az emléktábeltük fel. Nem nagy egyébként, kiskék, ekkora pici kis tán, tele van párizsi ilyenekkel. Több ezer van egyébként. Majd ezer fölött van a számok. Ez például New Yorkban elképzelhetetlen. Tehát mondjuk, hogy én tudom azt, hogy melyik volt az a ház, ahol az Izrael Basevich Zinger lakott, aki nekünk, magyaroknak egy nagy író, mert mi amerikai írókat olvasunk. Az Inger, ez egy amerikai, mint a Malamudió, tehát egy ilyen emigráns zsidó, nem olvastak tőle semmit? Iszonyú jó egyébként, iszonyú jó. Zárvában van egy csodálatos könyve, az lengyel zsidó volt, és ez jiddisül írt, amikor odaérkezett, tehát évekig jiddisül írta a regényeit, a Forward című jiddis labba, és aztán áttért angolra. És még jiddisül írta meg szerintem a legjobb könyvét, aminek a le van fordítva magyar, az a címe New York árnyai, és egy jiddisben van fordítva, ami eléggé rendben van, ez a Shadow on the Hudson, ami a 30-as évek végé, tehát arról az emigrációról szól, amikor a zsidók megérkeznek New Yorkba, és mindegyik német professzor volt, és mindegyikből doorman lesz. És az egész iszonyú, iszonyú jó ez, iszonyú iróniával. Tehát tudják, hogy tehát senkik lettek egyik napról a másikra. És hogy az mindenkinek valamilyen tetszett, hogy az ő házukban egy nürnbergi jogász a doorman, és lehet a német órát is venni. Szóval az egész nagyon, tényleg nagyon vicces. Én tudom, hogy az ember hol lakott nyugodban, mert véletlenül ott egy barátom. És egyszer mondja nekem, hogy képzeljem el, amikor meghalt az Inger, hogy ő benne megjelent egy ilyen őrült ötlet, hogy mi lenne, ha lenne az Ingernek egy emléktáblája. Ez egy magánház, egy nagyon nagy New York-i ház az Upper West Side-on, és akkor ott ugye ő ezt a tulajdonosok gyűlés elé terjesztett, hogy úgy néztek rá, mint egy szamárra. Mi van? Mondták, de hát itt mindenki zsidó, mondták. Az egész házban. Mindenki Európából jött, mindenki menekült. Mi a franc ez? Hogy író volt? Nem. Mondták, mi soha nem olvasunk ilyen könyveket. Egyáltalán olvasunk szép irodalmat. De miért kéne egy emlék? De olvasgassa, mondták. És ez egy nagyon tanulságos dolog volt, mert ugye, hát ő mégiscsak egy magyar zsidó, tehát mégiscsak volt benne ez a kelet-európai izé. Tehát azt gondolta, hogy ezért, de miért? Ez csak megszégyenít minket, mondták teljes joggal. Hát, hogyha George Washington, az más. De hát ez itt, ez mi? Hogy írt? Igen. Nem is halt meg, a békében halt meg, 90 éves korában mondták neki, hogy túlélt minden, mi a fejlő? Maga meg van őrülve. Mondták, legalább halt volna meg gázkamrában, ám bár azt sem helyeselnék, mondták, mert abból is sok millió ember, de minden egyes, maguk meg vannak bolondul, szóval minden egyes európai zsidónak itt lesz, szörnyűség. És akkor ő tök megértette, hogy ez olyan jó, és szokta példának használni a diákjainak, jogtörténetet tenni, hogy mi a kulturális terület, hogy ez senki, tehát hogy elmegy, megérkezel, mint hogy nincs magas kulturális államokban, ezért Iszák Basevich Zinger nem létezik. Annyit tudnak róla az lakói, mondta röhögve, hogy igen, mondták neki, az a pasi, mondták, aki a liftben mindig narancssárga ingben volt, rózsaszín nadrágban, és befordult a sarraba, hogy ne kelljen köszönnie, bunkó, mondták. Mert neurotikus volt, és tényleg nem szeretett, nem ismerte őt meg senki, tehát nem arra van szó, hogy ez, hogy celeb volt, és hogy Mr. Singer, de ez föl nem merült, érten? Csak az merült föl, mert nem szeret köszönni. Tehát majd nagyon nehéz megmondani, tehát nem volt-e igaza a Tóth Józsefnek, dehogy nem volt igaza. Én jól megsértődtem, de ennek semmi értelme. Mert ugye egyébként ott van kiírva, itt élt Utkai Éva, az nem pont ott van, de mit tudom, itt élt a Kazimír Károly, meg a Takács Marika, de azért, mert a Takács Marikáról még tudjuk, hogy kicsoda, maguk nem tudják, tévébemondó volt, tehát 20 évig sztár volt. Szerintem ez egy iszonyú, tehát azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon, én azt gondolom, hogy ez egy paradigmaváltozás. Amikor kikerülnek a történelem, tehát hol húzod meg a történelemnek a szintjét? Ugye a szocializmusban ezt az állam döntötte el. Most meg ugye ez kikerülőben van, tehát Tóth József egyszerűen a saját polgári mesteri autonómiára jutott, és nem mondhatta neki, hogy bunkó, hát nem mindegy. Hát tényleg úgy őszintén, tehát nem lehet ebből egy kommunista ellenes antiszemita eljárást kitalálni. Valaki leverte, onnan az hülye volt, levert, mert ez nem így működik. Tehát mert hogy a történelemnek a fogalmát, ahogy kezd lefele érni, úgy elkezd a dolog hirtelen alkuvá válni. Tényleg valóban akkor most mondjuk tudom is én, Bajor Imre, aki a minap elhunyt. Akkor hogy van ez a dolog? Hogy milyen körülmények között kit akarsz, úgymond a térben elkezdeni hirdetni? Ki van írva, hogy kafetéria, mellette ki van írva, nemzeti bohányban, Bajor Imre, nemzeti... Magyarán, hogy hogyan van ez a dolog? És akkor azt látjuk, hogy végre ebben az értelemben nem a térennek a megfelelő formája. Mert a teret meg elfoglalják ezek a nem létező emberek. A spectral space izé, a tömeggyilkosok, az akárkik. Mi van a helyi hősökkel? Nagyon szokott foglalkoztatni, amikor valaki híres lesz a magyar történelemben, akkor a szülőházát a városban ki kell tenni, ahol fölnőtt, és mondjuk egy napot nem töltött el. A máshol nagy karrierbe futott emberek. És persze valamikor mást jelent. Az, hogy Kassán van Márai, azt tuti, azt értem. Az egy politikai protest. De hogy a nyelszemét annak a nagy földasztúrsnak, hanem a bocsánat, aki azt hiszem, hogy 4 hónapot töltött életéből Szekszárdon, de csinálta neki a 70-es évben, hogy így született. Soha életében nem ment vissza többet. Szóval ez iszonyú zavarba ejt. Mert ugye, hogy tulajdonképpen azokat a táblákat, amik nem mondanak semmit, azok nem mondanak semmit. Ha egyszer nem tudod, hogy ki az Iszákba se vagy Singer, akkor tényleg nincs értelem mire. És ugye a ház lakóinak teljesen igazuk volt, ami 2000 ember lakik abban a házban, egy ilyen irgalmatlan, tudja, 12 emeletes, 4 bejáratos, egy egész tömb a Broadway és a Lexington között, és az iszonyatató méretű ház, ki a fenét érdekel, hogy oda így néznék, mint a hülyé. Ráadásul egyszerűen, lássuk be, megalázó, nem? A Freud az más, a Freudnak ki kell írni, hogy itt lakott, annak van értelme, vagy pedig ha áldozat, az egy másik történet.
Elhangzott, épített, nem épített határa. György Péter előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. november 17-én készült. A felvételt szerkesztette Szabó Mercedes.